Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön, Böjt második vasárnapján, amikor az útmutató heti igéi így hangoznak. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Ezt Pál apostol a római levelében írja, az 5. fejezet 8. versében. A vasárnap zsoltára pedig, ami a liturgiában is elhangzik majd, a 25. zsoltár 6. verse. Emlékezz meg, Uram, irgalmadról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Hát legyen tapasztalatunk az, ami itt az igében is megfogalmazódik, hogy Krisztus megelőző módon szeretett bennünket. Mi csak viszonozni tudjuk az ő szeretetét, nem érdemeljük meg, de milyen fantasztikus, hogy nekünk ilyen Urunk van, aki minket, elveszett bűnös embereket nem hagyott magára, hanem utánunk jött. A mai istentisztelet két dolog miatt lesz rendhagyó. Az egyik, hogy bent vannak a gyerekek, ilyenkor nem szoktak bent lenni, de most úgy alakult, hogy gyerekórát nem tudunk tartani, és akkor ezért azt beszéltük meg, hogy akkor meghívjuk a gyerekeket az istentiszteletre. A másik pedig a rendhagyósága, hogy most az ifjúság készült a szolgálattal, a zenei szolgálattal és a bizonyságtételekkel, és fogadják szeretettel a testvérek ezt, és szívből kívánom azt, hogy legyen áldás mindazon, ami itt történik ma az Isten tiszteleten. Amikor gyerekek itt vannak, akkor kérdezem a gyerekeket, hogy szoktuk kezdeni az alkalmunkat? Imádsággal. Így van. Van, aki már tudja fejből ezt az imádságot? Szuper! Felnőttek is tudják fejből? Akkor a felnőttek kedvéért ki van vetítve, a gyerekek már fejből és szívből mondják ezt az imádságot. Kulcsoljuk össze a kezünket, és akkor imádkozzunk. Szent házadba jöttem, Atyám, ó, add áldásodat rám. Imádságom, halld meg, kérlek, közöld velem szent igédet. Amen. És akkor énekeljük a kezdő énekünket, amit az előbb elkezdtünk már tanulgatni. Fiatalok segítenek!
Thank you. mert azok öröktől fogva vannak. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem.
Isten fia szolgai formát vett fel, emberekhez lett hasonlóvá. Megalázta magát, és engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy mindennél jobban szeretem önmagamat, pedig önzetlen szolgálatra hívtál el engemet. Könyörülj rajtam, és adj szolgálatra kész szívet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, védj körül minket oltalmaddal, hiszen látod erőtlenségünket. Légy velünk, hogy testünket ne érje baj, lelkünk pedig megtisztuljon a gonosz indulatoktól, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, bőt második vasárnapjára felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Ézsaiás próféta könyvében, az 5. fejezet első 7 versében a következőképpen. Isten igéjét tehát Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, az 5. fejezet első versétől kezdve. Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Szőlője volt kedvesemnek kövér hegyoldalon. Fölásta és megtisztította a kövektől, beültette nemes vesszővel. Közepére tornyot épített, sajtót is vágatott benne. Várta, hogy jó szőlőt teremjen, de vad szőlőt termett. Most azért Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és szőlőm közt. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit meg nem tettem? Vártam, hogy jó szőlőt teremjen, miért termett vad szőlőt? Most én megmondom nektek, mit teszek szőlőmmel. Lerombolom a kerítését, hogy lelegeljék. Kidöntöm a kőfalát, hogy összetiporják. Hagyom, hogy elvaduljon. Nem metszik, nem kapálják, fölveri a tövis és a gaz. Megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjanak rá esőt. A seregek urának szőlője, Izraelnek háza, és gyönyörű ültetvénye, Júda férfiai. Törvényességre várt, és lett önkényesség. Igazságra várt, és lett kiáltógasság. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet. Isten nagyon sokszor készít alkalmakat, lehetőségeket arra, hogy ne csak a gyülekezetben, a gyülekezeti alkalmakon, hanem különleges helyeken készítsen nekünk üzenetet, vele való találkozást. Nagy ajándék az, hogyha valaki meghallja a hívást, és részt vesz egy ilyen alkalmon, és ott találkozik az Úrral, közvetlenül az ő igéje nagyon sok mindent el tud végezni az illetőnek a szívében. És nagy ajándék az, hogyha valaki átéli az Isten kegyelmét és megszólító szavát, és érzi azt, hogy neki ezt tovább kell adni. Másokkal is meg kell osztani azokat a csodákat, amiket Isten az ő kegyelme folytán elvégzett. És aki engedelmes ilyenkor az Úr hívásának, áldássá lehet azok számára, akik között él. Nagyon hálás a szívem azért, hogy az ifjúságunkból sokan elmentek a múlt hétvégén az Eke ifjúsági hétvégére. Hiányoztatok innen a gyülekezet padjaiból, mindjárt látszott a létszámon, hogy nem vagytok itt, de hálásak voltunk azért, hogy elmentetek, és azért is, hogy úgy jöttetek vissza, hogy azt mondtátok, hogy szólt az Úr nagyon erőteljesen, és tapasztaltunk meg dolgokat. És hálásak vagyunk azért is, hogy éreztétek a késztetést arra, hogy mindezt a gyülekezettel megosszátok. Fogadja most szeretettel a gyülekezet, akkor két fiatalnak a bizonyságtételét.
Kedves testvérek, én is köszöntök mindenkit. A múlt hétvégén voltunk Piris Csabán ifjúsági hétvégén, aminek a fő témája a kapcsolatok voltak. mindenféle kapcsolatokra kitértünk. Elsőként az Istennel való kapcsolatra, amiből az alapigja az az volt, hogy megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Lényegében itt arról volt szó, hogy Isten kapcsolatra teremtett bennünket az életünkben, és hogy ez az első dolog, aminek helyre kell állni az életünkben is. Hogy sokat gondolkozik az ember, hogy jó lenne mondjuk egy pár, jó lenne a családban a dolgokat helyre tenni, vagy a barátokkal, hogy az első az mindenképpen az, hogy Istennel kerüljenek helyre a dolgok, hogyha vele való kapcsolatom az helyreáll, engedelmesen belállok abban, amiben ő beleállít, akkor utána jöhet a többi. Ez volt, ami nekem személyesen ebből az első alkalomból maradt. A második az a szombat délelőtti alkalom volt, a kapcsolatokra teremtve, mint pár kapcsolatra teremtve. Ott nem olvasnád fel az egész ige szakasz, de hogy arról volt szó, amikor azt mondja az Úr, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok, teremtek mellé hozzáélő segítő társat, és egyértelműen beszél erről az Úr, hogy majd ő rendez, nem én, nekem kell magamnak kutatgatni, keresgetni állandóan, és ez nekem személyes volt, mert sok ilyen kérdésem volt az Úrhoz, hogy na mikor, hogyan, hová, és örülök abban, hogy egy lépést tehettem ebben, és nagyon sokszor volt előttem ifin is, ezt beszéltük az ifisekkel, hogy nem kell mindig látni az egész képet, nem kell mindig ellátni a jövőbe 3-4 év múlva, hogy mi lesz, hanem ha az Úr ad egy lépést, amit meg kell lépnünk, azt lépjük meg, és majd utána jön a többi. És hogy azzal a bizalommal kell lenni felé, hogy most egy lépést adtam eléd, Máté, akkor azt, ha megléped, akkor utána majd jön a többi. És én ezért hálás vagyok, hogy ebben így engedelmes tudtam lenni, és hogy erre vezetett az Úr. A szombat délutáni ige, ugye az a baráti kapcsolatra teremtve, ez volt a címe az alkalomnak, hogy van ember, aki bajba juttatja a fele barátait, de van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Ez a példabeszédek 18-24, és hát sok dolgot hallottunk arról, hogy ki lehet a legjobb barátunk, kinek kellene a legjobb barátunknak lennie, és hát bennem ez egyértelmű volt, de ez egy nagy megerősítés volt az Úrtól, hogy a legjobb barátunk az legyen Jézus. Tehát ne emberekhez ragaszkodjunk ilyen szempontból. Nagyon jó, hogyha vannak barátaink, nagyon jó, hogyha imádkoznak értünk, mi is tudjuk az ő terheiket hordozni, stb. De hogy az első az Jézus legyen, és hogy ne kerüljön más ő elé ilyen szempontból. És az is elém került, hogy ha a jövőben lesz majd feleségem, vagy bármi, akkor abban a helyzetben a földi, tehát mint fizikálisan megérinthető ember, legjobb barátom az pedig az legyen. Tehát ő hozzáállok a legközelebb majd, és hogy ő legyen a legjobb barátom ilyen szempontból, de ennek függvényében Jézus legyen az első továbbra is. És az utolsó vasárnapi napon a délelőtti ige az Efezus Béliekhez írott levélben volt. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen és hosszú életű légy a Földön. És nekem ebben is egy megerősítést adott az Úr inkább, hogy jó, amit csinálsz, de hogy még jobban törekedj erre. Mert vannak nekem is olyan kimondott szavaim, vagy gondolataim, akár a szüleim iránt néha, hogy azt nem kellene, de hálás vagyok azért, hogy ezen lehet változtatni, és ezt az Úr elé lehet vinni, hogy még nagyobb szeretettel legyek feléjük. Mert tényleg ez, sokszor gondolkodtam már ezen az igén én is, de hogy tényleg ehhez tartozik az első ígéret, amit az Úr mond. És igazából így, ami személyes volt, ezek a megerősítések az Úrral való kapcsolatban és a szülőkkel kapcsolatban, és egy lépés, egy vezetés a pár választásban vagy afelé lépve, amiért hálás vagyok. És azért is hálás vagyok, hogy tudom, hogy sokan hordoztak bennünket imádságban, azok is, akik nem tudtak eljönni sajnos. Szóval nagyon éreztük azt, hogy ott volt az Úr jelen, és hogy a testvérek gondoltak ránk imádságban. Köszönöm.
Én is köszöntöm a testvéreket, én is egy bizonyságtétellel készültem. Pilis Csabán most először voltam egy ilyen hétvégén, És úgy érzem, hogy az Úr nagyon megáldotta ezt az egész hétvégét, és tényleg tudtunk növekedni mindannyian az ő igéje által. És annak ellenére, hogy én nem kaptam szolgálatot kifejezetten, nem voltam benne a szolgálói csoportban, mégis az Úr beleállított egy szolgálatba, ami eléggé váratlanul ért, és tulajdonképpen egy nyírteleki kislány rosszul lett már szombat reggel. Mondta, hogy reggel rosszul érezte magát, és hogy görcsöl a hasa, émelyeg, és ott voltam vele, és egyszerűen nem tudtam vele mit kezdeni, mert csak ült, és ki volt merülve, és én nem tudtam, hogy nála ez pszichoszomatikusan történik. Ő ilyenkor stresszelni szokott, meg ilyenkor rátör ez a rosszul lét, meg hiányolja az anyukáját, és ott voltam én egyedül, hogy mit csináljak, Uram, ezzel a kislánnyal, mit kell most tennem. És annyi ember volt körülöttünk, ott volt egy csomó szolgáló, és mégis annyi inkompetens ember volt, és én is annyira inkompetensnek éreztem magam, és az Úr mégis engem küldött, hogy én legyek ott a mellett, a kislány mellett, és ott nyugtatgattam, hogy minden rendben lesz, meg próbáltam valahogy jobb kedvre deríteni, és hogy mennyiszer van az, hogy lehet, hogy az Úr bíz ránk egy szolgálatot, és úgy érezzük, hogy mi nem vagyunk rá képesek, és hogy a körülményeinkre tekintünk, ahelyett, hogy bíznánk az Úrban, és elhinnénk azt, hogy ő nem a gyengeségeinkre tekint, hogy ő nem azzal akar ebbe a szolgálatba behelyezni, hanem azzal, hogy ő képessé tesz arra, hogy én megcselekedjem, amit kell, és örülök annak, hogy nem riadtam vissza ettől a szolgálattól, hanem ott tudtam lenni mellett, a kislány mellett, és az Úr megadta nekem az erőt és a bölcsességet ahhoz, hogy én az ő akarata szerint cselekedjek. Remélem, hogy azóta az a kislány jobban van, és remélem, hogy az Úr, ha legközelebb is ad valamiféle helyzetet és szolgálatot, akkor megsegít ebben. Köszönöm szépen!
És hoztatok egy videót is, egy rövid kis másfél perces videót. Ezt még akkor megnézzük, hogy képeken is megjelenítünk a képünket.
És akkor szeretném kérni a gyerekeket, hogy gyertek előre, most jön a ti részetek. Azért jó, hogy itt vannak az ifisek, ugye? Érdekes dolgokról beszéltek, milyen jó lesz akkor, amikor már ti is nagyobbak lesztek, és mehettek egy ilyen hétvégére, és ti álltok majd itt kint beszámolót tartani, de ahhoz még egy icipicit nőni kell. Van, akinek egy kicsit többet kell nőni, van, akinek egy kicsit kevesebbet, de még egy kicsit nőni kell. Na de, most jön a ti részetek.
Itt van a kezemben ez a gyurma alkotás. Emlékeztek-e testvérek rá, amikor ezt az alkotást csinálták a gyerekek? Emlékeztek? És ti? Emlékeztek? Ki volt itt közületek, amikor ezt csináltátok? Te nem voltál itt? Hát akkor gyorsan elmondjuk, hogy mi történt itt. Mi volt a történet, amit kértem tőletek, hogy jelenítsetek meg?
Mikor Mózes felment a hegyre, és a nép bárvány szabott.
Így van, lenn a hegytövénél készítettek egy aranyborjút, és elkezdtek imádkozni az aranyborjúhoz. Mózes pedig, amikor lejött, akkor nagyon mérges volt, meg nagyon szomorú a nép miatt, és rendet kellett csinálnia, mert Isten leküldte őt a hegyről, de utána visszament a hegyre, és mit csinál itt a hegyen Mózes utána? Mit csinál itt? Ott be van bújva egy hasadékba, mert Isten éppen akkor elvonul. Emlékszik valaki, hogy Mózes ott a hegyen, amikor Istennel találkozik, és kéri az Urat, hogy mutasd meg a te dicsőségedet, akkor mit kér az Istentől? Hogy? Hogy? Láthassa, hogy? Azért láthassa, hogy bizonyítéka legyen arra, hogy az Isten velük marad. Mert Isten azt mondja, hogy elküldelek titeket az ígéret földjére, de nem megyek veletek. És Mózes imádkozik azért, hogy Uram, mi nem mehetünk tovább úgy, ha te nem maradsz velünk, akkor nem ér semmit a sok ajándék, amit adtál, maradj velünk. Tehát ez a történet, ez igazából arról szólt, hogy az Istenhez kell kitartóan imádkozni, vagy erről is szólt. Na most, a mai istentiszteleten is az imádság fog szóba kerülni. Majd amíg dolgoztok hátul, hegyezzétek a fületeket, hogy milyen szempontból lesz szó a prédikációban az imádságról, jó? De közben bocsátok szét ezt az alkotást, amit múltkor csináltatok, és készítsetek a nagyobbik tárcára olyan dolgokat, mindenki a saját magáért, amiért ti szoktatok imádkozni az Istenhez. Jó? Nektek nem kell úgy, mint Mózesnek, a egész népért imádkozni, mert hogy Isten nem bízta rátok az egész népet, de vannak dolgok az életetekben, amiért szoktatok imádkozni, ugye? Szoktál? Szoktál imádkozni? Szoktál? Szoktál? Szuper! Na, akkor szeretném látni a nagy tárcára, ha szétbontottátok, hogy mi mindenért szoktatok imádkozni. Ha vége a prédikációnak, akkor szólok, addigra legyetek kész. Most pedig a gyülekezet a prédikációra készülve énekelje azt az éneket, ami úgy kezdődik, hogy erőt adsz minden helyzetben. Gyertek közbe ki, ifisek! Most ennek az éneknek az lesz a különlegessége. Ismeri mindenki az éneket, ugye? Erőt adsz minden helyzet, aki nem, az bekapcsolódhat. Erőt adsz minden helyzetben. Ez a versszak, aztán a refrén az, hogy Jézus hű bárány. Ezt lehet kánonban énekelni. Úgy fogjuk énekelni, hogy itt van az első szólam, és itt van a második szólam, az ifjúság ehhez a szólamhoz fog tartozni. Mondjuk ők vannak helyzeti előnyben azzal, hogy ott vannak a hangszeresek, de ezt mi így tudjuk megoldani. És a menete az lesz az éneknek, hogy elkezdjük együtt mindannyian énekelni az éneket. Amikor elénekeltük az első verset, hogy te vagy mindenem, akkor ez a rész folytatja tovább az éneket, azzal, hogy Jézus hű bárány. Ez a rész viszont nem folytatja tovább, hanem visszaugrik az elejére, és újra elénekli azt, hogy erőt adsz minden helyzetben. És aztán utána megyünk szépen tovább, és a végén összeír a csapat. Ez a csapat a refrént majd kétszer fogja elénekelni a végén, az utolsó verszaknál. Jó? Így énekeljük akkor ezt az éneket. Tehát ez a fele Bogival, ez a fele az ifivel.
Te vagy a kincsem életem, te vagy a minden.
úgy legyen. Foglaljátok helyet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet erre a mai vasárnapra prédikációs alapigeként jelöltek ki számunkra, és amit megírva találunk Máté evangéliumának 15. fejezetében, a 21-től a 28. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Máté evangéliumából olvasom, a 15. fejezet 21. versétől. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírus és Szidón területére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá tanítványai, és kérték. Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt, én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta, Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt, nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és oda dobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt, úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus, asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a leánya még abban az órában. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Két ige hangzott el, mint kiírt ige erre a vasárnapra, most az Isten tiszteleten. Az egyik ige, és ez mindig így szokott lenni, hogy kettő hangzik el, az egyik ige a lekció, az oltár előtti igeként felolvasásra rendelt ige, a másik pedig a prédikációs alapige. Nem tudom, a testvérek, amikor most így együtt hallották ezt a két igét, onnan az Ézsaiás könyvéből, az a dal a szőlőről, meg ezt az igét, akkor mit gondoltak erről, hogy mennyire passzol ez a két ige? Úgy érezzük, hogy nagyon összetartozik ez a két ige? Nagyon ugyanarról szól ez a két ige? Mi volt a meglátásunk? Jolika, rázod a fejed. Miért nem? Nem ugyanaz a téma szerepel mind a kettőben? Legfeljebb annyi, hogy Isten szeretetéről szól, meg Istenről, de úgy nagyon, ugye miről szólt az Ószövetségi ige? Hát, egy nagyon-nagyon kemény beszéd volt, egy példabeszéd tulajdonképpen, ami az elején úgy tűnik, hogy mintha egy ilyen, hát ilyen világi ének lenne, amikor valaki a kedvese szőlőjéről énekel, és arról, hogy volt egy szőlője, és akkor ő ültette azt a szőlőt, meg gondozta, mit csinált azzal a szőlővel, és hát milyen szomorú élmény volt számára, hogy az a szőlő nem gyümölcsöt termet, hanem vadszőlőt termet, és ezért a gazda nagyon megharagudott, és azt mondta, hogy akkor ledöntöm a kerítést, meg hagyom, hogy fölverje a gazt, mert ez a szőlő nem érdemel mást. Na de, mezőgazdasági leckét akar adni nekünk az Isten azon az igén keresztül? Nem, hanem már utána Ézsaiás próféta, ahogy elmondja ezt a példát, ezt az éneket, akkor már azt is elárulja, hogy ennek tulajdonképpen mi az üzenete. Ki mondja azt, hogy az a szőlő, amiről itt szó van, Izrael népét jelenti. Az a gazda, aki mindent megtett az ő szőlője érdekében, az maga az Isten. És Isten eljutott oda az ő népével kapcsolatban, hogy megítéli őket, mert hiába várta tőle a jó gyümölcsöket, rossz gyümölcsöket termett. Törvényesség helyett önkényesség, igazság helyett gazság. Erről volt szó az Ószövetségi igében. Az új szövetségiben meg miről volt szó? Ki a főszereplője ennek a történetnek?
A kánaáni
asszony. Tehát nem egy izraeli, Isten népéből való, hanem egy kánaáni, egy úgymond pogány asszony, aki mit csinál? Nem értem?
Kiabál.
Mit kiabál? Vagy miért kiabál? Segítséget kér, imádkozik. Így van. Imádkozik Jézushoz, kéri az ő segítségét. Azért, mert bajban van a lánya, és tudja, hogy Jézus az, aki segíthet rajta. Tehát ebben a történetben igazából az imádságról, meg a hittel mondott imádságról van szó, nem? Na de miköze van akkor egymáshoz a két igének? Az Ószövetséginek, meg ennek az igének. Hát ha megnézzük, aki előtt ott van a Biblia, akkor nézzetek bele, hogy miről van szó ezelőtt a történet előtt. Mert az első mondatban azt olvastam, hogy Jézus azután. Mi sokszor átsiklunk az ilyen kis szavak fölött, hogy azután, mintha az csak egy ilyen kevésbé fontos dolog lenne, de az nagyon fontos, hogy miután történik ez a történet. Ha megnézzük, akkor a 15. fejezetnek az első részében Jézus a farizeusokkal és az írástudókkal kerül konfrontációba. Akik Isten népének a nagyon kiemelt tagjai, akik nagyon büszkék arra, hogy ők mennyire komolyan veszik az Isten törvényét, és mennyire betartják az Isten törvényét, és amikor látják Jézust és a tanítványait, akkor azt látják, hogy Jézus tanítványai azokat a szabályokat, amik hozzátartoznak a vallásossághoz, a hídgyakorlathoz, azokat a szabályokat Jézus tanítványai nem veszik olyan komolyan. És támadják Jézust ezért. Hogy hát, mégis hogy képzelitek ezt? Hát mit képzeltek magatokról, hogy az ősök hagyományait nem veszitek komolyan? És akkor Jézus belemegy ebbe a vitába, és rámutat arra, ő is Ézsaiás prófétát idézi, ugyanazt a prófétát, akin keresztül az Isten nagyon sok ítéletes proféciát elmondott az ő népéről. Ezt Máté 15.8-ban olvashatjuk. Ez a nép csak ajkával tisztel engem, szíve azonban távol van tőlem. De hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Tehát arról beszél Jézus, hogy lehet, hogy hivatalosan az az álláspont, hogy mi hiszünk Istenben és Isten szerint élünk, de igazából egy csomó mindent azért teszünk, mert az emberi parancsolatok, az emberi elvárások szerint az a jó hívőnek az ismérve. És nem biztos, hogy az Isten mindent úgy adott parancsba, ahogy azokban az emberi elvárásokban szerepel. És emiatt konfrontálódik Jézus velük. És aztán azt is mondja, mikor a tanítványai utána oda mennek, és azt mondják neki, hogy hát de uram, ilyeneket beszélsz, hát megbotránkoztatod őket, hát nem ár azért, na, tudjunk már viselkedni, kicsit ez van benne. És azt mondja erre Jézus, hogy bocsánat, azt a palántát, amit nem az én atyám ültetett el, azt ki fogják tépni. Itt nincs mellébeszélés. Itt az számít, hogy az Istennek mi az akarata. Mert nem a külsőség számít, hanem az számít, ami a szívben van. És hiába van a külsőségekben ott sok minden, ami úgy tűnik, hogy Istennek tetsző, ha a belsőben ott van egy csomó súlyos bűn, akkor azok a külsőségek nem érnek semmit. Testvérek, ez a helyzet, amiben itt Jézus benne van, ez pontosan ugyanaz a helyzet, mint amiről Ézsaiás próféta beszélt a felolvasott igében a lekcióban. És azután ment el Jézus Tírus és Szidón vidékére, ahol aztán jött ez a kánaáni asszony, és elkezdett kiabálni segítségért. És nagyon fontos üzenete van, testvérek, annak, hogy ilyen összefüggésben olvassuk ezt az igét, és ilyen lekcióval együtt hangzik el ez az ige. Mert hogy, amit Jézus kifogásolt az ő népének az életében, illetve Isten már az ószövetségi népében, meg Jézus ott a farizeusokban, meg az írástudókban, az mi volt? Így van. Hogy a szívükben nem az van, ami az Istennek tetsző. Külsőségekben lehet, hogy úgy látszik, de ha a szívben nem az van, akkor az egész nem ér semmit. Jön ez az asszony. Külsőségekben, meg élethelyzetében megfelel az elvárásoknak? Nem, cseppet sem. De mi van a szívében? Az a hit, amit hiányol Jézus a farizeusokból, meg az írástudókból. És mi ez a hite? Lehet, hogy nem tudja fölmondani az összes parancsolatot, még a mózesi törvénynek a parancsolatait se, nemhogy a rárakódott emberi tanításokat. De mire épül az ő hite? Mit kiabál? Mit kiabál? Jézus, Dávid fia. Azt kiabálja, hogy Dávid fia, Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam. Az, hogy Dávid fia, az azt jelenti, hogy messiás, megváltó, szabadító, az a valaki, akit az Isten megígért az ő népének, hogy el fog küldeni ebbe a világba, hogy a nyomorultak élete helyreálljon. Testvérek, ez az asszony, aki ott kiabál Jézus után, ezzel a hittel és bizonyossággal kiabál és imádkozik, hogy tudom, hogy te vagy a szabadító, tudom, hogy te vagy az Isten, akiben az Isten erejeit meg tud nyilvánulni. És én olyan nyomorult helyzetben vagyok, mert a lányomnak olyan betegsége van, amire nincsen emberi megoldás, olyan megkötözöttségben van, hogy nincsen remény számára. De én tudom, hogy te ki vagy, és tudom, hogy te vagy az egyetlen egy valaki, aki az én lányomon segíteni tudsz. Ez van a szívében. Ennek az egyébként pogánynak minősített asszonynak a szívében. Ez a hit, ami nincs ott, az Isten félőnek minősített farizeusok és írástudóknak a szívében. Drága testvérek, megdöbbentő a kontraszt. A farizeusok és az írástudók, és ez az asszony között. Mégpedig abban, hogy hogy látják Jézust. Hogy szerintük kicsoda Jézus. Az asszony szerint ő a szabadító. Az egyetlen szabadító. Az igazi szabadító. Akinek a kezében isteni hatalom van. A farizeusok szerint pedig valaki, aki itt ugrál, és azt hiszi, hogy ő fölötte van minden szabálynak. Pedig hát nem, mert mi tudjuk. Ez a nagy különbség a két társaság között. Az asszony azt tudja, hogy Jézus a szabadító. A farizeusok meg azt hiszik, hogy Jézus itt ugrál, a maga elképzelése szerint felül akarja írni a szabályokat. Mégis kinek képzeled magad? Úgy nagyjából a farizeusok hozzáállása ez. Mégis kinek képzeled te magad, hogy ilyen meg olyan dolgokat megengedsz magadnak? Ezzel a mentalitással mennek oda Jézushoz. Nem csak itt, a fejezet elején, hanem számtalanszor tele van az evangélium ilyen történetekkel. Kinek képzeled te magad? Az asszony pedig úgy megy oda, hogy nem az, hogy kinek képzeled magad, hanem hogy én tudom, hogy te ki vagy. Én tudom, hogy te vagy a szabadító, te vagy a megváltó. És testvérek, én azt gondolom, hogy ennek a mai istentiszteletnek, Böjt második vasárnapján, ez az első kérdése felénk az Istentől, hogy te személy szerint milyen mentalitással jöttél most. Milyen mentalitással? Olyannal, mint ami a farizeusokban van, vagy olyanban, mint ami ebben az asszonyban van? Hogyan viszonyulsz az Úr Jézushoz? Hogyan viszonyulsz az ő cselekedeteihez? Hogyan viszonyulsz az ő tanítványaihoz? Vizsgálgatod azt, hogy mi felel meg, vagy pedig tudod azt, hogy rajtad egyes egyedül csak ő segíthet. Milyen mentalitással vagy most itt? Az asszony tudja, hogy Jézusnál van a megoldás, és azzal, hogy Jézus felbukkantott az ő környékükön, azt is tudja, hogy számára eljött a lehetőség. Ami lehet, hogy soha többé nem tér vissza, de most itt a lehetőség, hogy ez a szabadító az ő lányának az életét helyreállítsa. És tudja azt, hogy ő a messiás. Tudja azt, hogy Isten az ő népének ígérte meg a messiást. Azt is tudja, hogy ő nem tartozik ehhez a néphez, de mégis ott van benne az a bátorság és az a merészség, ami csak a hitből fakadhat, hogy oda mer menni Jézushoz, és mer kiáltani segítségért. És tulajdonképpen beismeri azt, hogy én nem tartozom a te népedhez, de ha te átlépted a határt, és itt vagy a mi területünkön, akkor lehet, hogy azzal is átléped a határt, hogy nem csak a saját népedhez tartozót fogod megszabadítani, hanem engem és a lányomat is. Tudom, hogy kicsoda Jézus. Ez van ott az asszonyban. Tudom, szemernyi kétségem sincsen. És azt is tudom, hogy nekünk, a mi családunknak semmilyen más esélyünk nincs, csak egyedül Jézus. És azt nem tudom, hogy ő hajlandó lesz-e segíteni, hogy ő akar-e csodát tenni a mi életünkben. De bármire képes vagyok, hogy ezt a csodát mi átélhessük. És testvérek, ez a második kérdésem, hogy te eljutottál már ide? Eljutottál már ide, hogy tényleg tudod, hogy kicsoda Jézus? Hogy tényleg tudod, hogy semmilyen más esélyed nincsen, csak egyedül ő. Csak az, hogy ő cselekszik a te érdekedben, a te családod érdekében, azok életében, akik a te életednek a nyomorultjai. Tényleg tudod? És ha tudod, kész vagy elfogadni mindazt, ami ezzel együtt jár? Bármi legyen is az? Bármi. Legyen is az. Kész vagy rá? Mit tesz Jézus? Nagyon döbbenetes dolgokat. Ezen sokan fenn szoktak akadni, akik olvassák ezt a történetet, hogy hát mégis már hogy viselkedik itt Jézus ezzel az asszonnyal. Hiszen mit csinál? Először nem válaszolt egy szót sem. Tulajdonképpen levegőnek nézi ezt az asszonyt. Úgy tesz, mintha ott se lenne. Aztán, amikor a tanítványai bosszankodnak, hogy milyen zavaró már, hogy itt kiabál ez az asszony, és azt mondják, hogy hát bocsásd már el innen, mert annyit kiabál itt utánunk, akkor azt mondja, hogy én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Tehát nem csak, hogy levegőnek nézte ezt az asszonyt, még nemet is mondott az ő kérésére, hiszen ő nem tartozik Izrael házának elveszett juhaihoz. Nem. Nagyon kategorikus nemet mond ezzel. És aztán, amikor oda megy az asszony már egészen közel hozzá, és leborul előtte, megalázkodik előtte, teljes lényével ott van Jézus lábainál, akkor pedig arról beszél, hogy a családban, a gyermekek és a kutyák között micsoda különbség van. Tulajdonképpen azt sugallja, hogy te olyan vagy, mint a kutya a családban, a gyerekek az igazán értékesek. Milyen megalázó ez a Jézusi mondat. Testvérem, itt a harmadik kérdés, amit szeretnék föltenni. Te tapasztaltál már az Úrtól ilyen válaszokat, mint amiket ez az asszony? Ezeket a válaszokat? Hogy imádkoztál? Nagyon komolyan imádkoztál. Nagyon hittél abban, hogy lesz megoldás, mert Jézus képes rá és meg fogja tenni a te érdekedben. És Jézus nem válaszolt? Úgy tűnt, mintha levegőnek nézne, mintha figyelmen kívül hagyna. Ismerős ez a helyzet? Vagy voltál úgy, hogy kategórikusan megkaptad a nemet, az elutasítást? Pedig nagyon fontos volt az a téma, amiért imádkoztál? És nagyon fájt az, hogy Jézus nemet mondott rá? Ismerős ez a helyzet? Vagy voltál úgy, hogy olyan helyzetbe hozott téged az Úr, hogy sérült a büszkeséged, az önértékelésed, az, aki vagy, és azt kellett megértened, hogy alázatot kell tanulnod, mert olyan helyzetbe hozott téged az Úr, válaszul a te buzgó, hittel elmondott imádságaidra? Ismerős ez a helyzet? Testvérem, lehet, hogy van olyan dolog, akár éppen most az életedben, ami pontosan annyira terhel téged, mint ahogy ezt az asszonyt terhelte a lányának a kilátástalan helyzete és nyomorúsága. És te is azt érzed, amit ez a szerencsétlen asszony érzett, hogy muszáj segítséget kapnom. Nem bírjuk tovább. Ezt nem lehet tovább csinálni. Ebbe belepusztulunk, ha nem lesz megoldás. Akkor nagyon nagy üzenet ennek a mai prédikációs alapigének, hogy vegyél példát erről az asszonyról. Gyere Jézushoz, és kiálts kitartóan. És ne törődj azzal, hogy esetleg először nem kapsz választ. Ne törődj azzal, ha elutasítja a te kérésedet. Ne törődj azzal, ha alázatra késztet. Csak kiálts. Csak kiálts bátran abban a kérdésben, abban a nyomorúságban, amiben felismerted azt, hogy nincsen más megoldás, csak és egyedül Jézus. És akkor testvérek, hadd térjünk még ki arra ebből az igéből, hogy miért volt szükség erre. Mert a végén aztán megkapja az asszonya a szabadulást a lánya számára, sőt, ki is emeli Jézus, hogy asszony, nagy a te hited, legyen a te hited szerint. Miért kellett az asszonynak ezeken a lépéseken végigmennie? Hát testvérek, én azt gondolom, hogy azért, hogy megerősödjön a hite. Hogy megerősödjön a hite. Mert hit és hit között óriási különbség lehet. Óriási különbség. Ennek az asszonynak volt hite az elején? Bizonyám, volt. Nagyon tiszta, nagyon világos, nagyon kristálytiszta hite volt. De az a hite, ami a végén lett, az sokkal erősebb hit volt. Az már kipróbált hit volt. Mert hogy, és én azt gondolom, hogy ez is nagyon-nagyon fontos üzenete ennek a mai igének, hogy nem elég az a hit, ami csak az elején van meg. Ami nagyon lelkes az elején, és nagyon biztos. Aztán, amikor jönnek a késlekedések, meg jönnek a megpróbáltatások, meg jönnek az akadályok, akkor így eltűnik a semmibe, mintha ott se lett volna. Ha jönnek a megpróbáltatások és akadályok, és megvan az emberben ez a hit az elején, akkor micsoda edzetté válhat az embernek a hite ezeken a megpróbáltatásokon keresztül. És mondja azt az apostol egy helyen, hogy a ti kipróbált hitetek sokkal értékesebb minden veszendő dolognál, az ezüstnél is, meg az aranynál is. És ennek az asszonynak, akivel látszólag durván bánik az Úr Jézus, ennek ilyen kipróbált hite lesz a végére. Testvérek, hány olyan ember van, sajnos, akiknek felébredt a hit a szívükben, a bizonyosság afelől, hogy kicsoda az Úr Jézus, és hogy szükségük van az Úr Jézusra, de aztán, amikor jöttek az akadályok, az élet örömei, vagy éppen gondjai, mint a magvető példázatában, akkor megfojtották azt, ami valódi volt, és elindult az életükben. Hány olyan ember van, aki átadja az életét Krisztusnak, de tévedésben kezdi el az életét, a hívő életét. Mert azt hiszi, hogy innentől kezdve akkor, mint egy sétagalop, olyan lesz a keresztény életem, minden simán fog menni, hiszen én már az Úré vagyok. Dehogy fog. Dehogy fog. Mennyi nehézség, mennyi kudarc, mennyi orrabukás van a hívő keresztény életben is. És az a hit, ami csak az elején erős, és aztán ezek megkérdőjelezik a valódiságát, az el fog tűnni a semmiben. De amelyek a megpróbáltatásokban is megmaradnak, azok aztán sokkal erősebben tudnak bizonyságot tenni Jézus Krisztusról, a szabadítóról. Testvérek, nagyon könnyű csalódott keresztényé válni. Lelkes hívőből egyszer csak csalódott kereszténynek lenni. Ez könnyen megy bárkinek. Az már sokkal nehezebb. Lelkes hívőből kipróbált hívővé válni. Az kemény leckéken keresztül vezet az út oda. Olyan kemény leckéken talán, mint amiken ennek az asszonynak kellett keresztül mennie. A hit ugyanis mit jelent? Azt, hogy én valamiről meg vagyok győződve, és hogy ezt a bizonyosságomat, ezt bizalomra váltom. Akkor is kitartok benne, ha esetleg a körülmények ellene mondanak ennek. Ezt jelenti a hit. A kipróbált hit pedig az, hogy kitartottam ebben a meggyőződésemben. Az asszony hitte azt, hogy Jézus a Messiás. Ezért kiabált így, hogy Uram Dávid fia, könyörülj rajtam. Tudta, hogy ő tud segíteni a lányának. És ezt akkor is hitte, amikor úgy látszott, hogy Jézus nem akar segíteni az ő lányán. És ezzel még inkább csak megerősödött, hogy de mivel én tudom, hogy ez az igazság róla, nem engedem el. És én elámultam, amikor láttam, hogy megvan még ez a januári kis gyurma figuránk, mert Mózes ugyanezt csinálta ott a hegyen. Egy kétségbeejtő helyzetben, amikor a nép kétségbeejtő helyzetben volt, ugyanezzel az elszántsággal könyörgött az Istennek, hogy nem mehetünk tovább, Uram, úgy, ha te nem jössz velünk. Neked jönnöd kell velünk tovább. Kapaszkodott az Istenbe. Vagy ugyanezt csinálta Jákob, amikor jött haza, és tusakodott az Istennel, ott éjszaka. Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. Ugyanez van ebben az asszonyban is. Uram, nekem a morzsa is elég. Nem kell a kenyér. Nem baj, ha kutya vagyok, az vagyok. Nem az önérzetem számít. Nekem elég az, amit te tudsz adni, csak add meg azt a morzsát, mert akkor megszabadul a családom. Testvérek, ez még egy kérdésem. Ennek az igének az alapján. A te hited milyen? Könnyen elillanó? Könnyen elillan a nehézségeknek a láttán? Vagy olyan, ami a próbákban egyre csak erősödik? És kicsoda Jézus a te szemedben? Úr és Messiás? Vagy olyan valaki, aki azt hiszed, hogy te ugráltathatsz a kéréseiddel? És visszatérve a kiinduló ponthoz, az ézsaiási igéhez, meg az igehirdetési alapige előtti részhez, hogyha ezt összehasonlítjuk a kánaáni asszonyról szóló történettel, akkor bizony döbbenetes a kontraszt. Isten népe és a pogány asszony között. Az elvadult szőlő és a kötözködő farizeusok, és a kitartó hittel imádkozó asszony között óriási a különbség. Testvérek, nagy kérdés, hogy mi melyikhez tartozunk, melyik csoportban vagyunk ott, mi a helyzet ma a mi életünkben, a mi egyházunkban, a mi gyülekezetünkben. Elvadult szőlő van, ahol szabályokról és elvárásokról szól minden, vagy pedig ott van Jézus, akihez jöhetnek a nyomorultak, és szabadon kiálthatnak, és átélhetik a szabadulást. Imádkozzunk! Úr Jézus, Messiás, megváltó, könyörülj rajtunk. Nagy bajban vagyunk. Te látod a mi nyomorúságunkat, megkötözöttségünket. Te látod az emberileg reménytelen és lehetetlen helyzetünket. És te látod azt is, hogy mi van a szívünkben. Uram, segíts, hogy valóban ezzel az erős hittel tudjunk kiáltani hozzád, hogy amikor te azt mondod, hogy legyen néked a te hited szerint, akkor az a hit a szabadulás átélését jelenthesse. És ne kétkedő hit legyen, ami megjed a próbáktól, és nem vállalja azt, amit te mondasz. Könyörülj rajtunk, Urunk, szükségünk van rád. Amen. Most énekeljük az olyan örömöt, mint a forrás kezdetű éneket. A gyerekeket is szeretném közbe kérni, hogy gyertek ide előre, hozzátok előre a táblát, és tegyétek le az oltár elé, és be is állhattok ide az ifisek mellé, mert ez egy olyan ének, ami igazából a ti kedvetekért választottunk. Mert azt mondtuk, hogy ha bent vagytok, akkor mindenképpen kell egy olyan éneket keresnünk, amit a gyerekek is ismerhetnek, szerethetnek és könnyen énekelhetnek. Jó, ha ide előre jöttök, akkor tegyétek oda az oltár elé, és közben kezdhetjük is az éneket. Az első három verset énekeljük most, a hirdetés után pedig majd a többit. Testvérek, mi volt a témája a prédikációnak? Imádság, így van, az imádkozás. Ugye, ezért mondtam nektek feladatul, hogy ti is az imádsággal kapcsolatban készítsetek valamit. Noncsi, te mit készítettél?
Imádkozok a családomért.
Családodért.
Meg még a kutyáimért, meg
még. Még az állatkák. Ugye kutyák is voltak a történetben is, úgyhogy ők is oda tartoznak a családhoz. Noncsiéknál is vannak állatkák, de azért a családtagok, az emberek, anyáik, meg a tesóid azért értékesebbek, ugye, mint a tengeri malac. Igen, igen, azért jobban imádkozunk, de belefér a tengeri malac is. Kikért szoktál imádkozni családtagokért? Sorolj neveket?
Ákos, anya, apa,
uh-huh, és szuper.
magadért, hát igen, magunkért is kell imádkozni. Meg én biztos vagyok benne, hogy még azért sokan vannak a családban, csak most így hirtelen ezek jutottak eszünkbe. Ezeket készítetted te, vagy mást is?
Ezeket.
Ezeket. Na, akkor nézzük. Lili, te melyiket csináltad?
Hát az, hogy ötös
legyen. Ötös legyen a bizonyítvány, és az melyik mutatja az ötös bizonyítványt? Ez az ötös bizonyítvány, igen, igen, és jól imádkoztál? Ötös lett a bizonyítvány? Igen? Bár nyilván nem csak ezen múlik, hanem azért a bizonyítványnál az is kell, hogy az ember tanuljon, ugye? Mert ha nem csinálok semmit és csak imádkozom, az nem egészen az Istennek tetsző, de milyen jó, ha az Úr rásegít arra, amiért én is minden erőfeszítést megteszek. Te miért szoktál még imádkozni? Csináltál a másikat?
Hát azért, hogy ne legyünk betegek.
Hogy ne legyünk betegek, bizony sok a beteg mostanában, sokszor hittanórán is az az imádságunk, hogy hála az Úrnak, köszönöm Uram, hogy nem vagyunk betegek. Bizony ez is egy nagyon fontos. Van-e még, amit csináltál? Nincs? Iza, te melyiket készítetted? Ez micsoda?
Hát
családod, nagyon jó, megvan a család, ugye? Itt akkor már a második családhoz érkeztünk meg. Kik vannak a családban, akikért sokat szoktál imádkozni? Anya, apa, meg a tesók, meg neked is biztos, hogy vannak még olyanok, akik most így hirtelen elsőre nem jutottak eszedbe, de szoktál értük imádkozni. Na, van-e még, amit te készítettél? Szintfelmérő legyen ötös. A mindennapi feladatokban, hogy hely tudjunk állni, bizony azért is lehet kérni az Isten segítségét. Van-e még? Süssön a napocska, hát most nem annyira sütött, bár énekeltük is az énekben a napocskát. Van, amikor szüksége van a természetnek az esőre, olyankor nem süt a napocska, de van, amikor megadja az Úr, hogy melengesse a mi szívünket. Van-e még? Te melyiket készítetted?
Hát én is a családot.
Igen. Melyik a családod? Igen, ott vannak. Kik vannak ott a családban?
Hát...
Így van, ugye a legszűkebb családot említi mindenki elsőre, de biztos vagyok benne, hogy nálatok is azért vannak ott még családtagok, igen?
Vagy jó napunk,
igen. Igen, az melyik mutatja a jó napot? Ó, ott is van a napocska, igen?
Hát vagy mindig legyen mit ennünk.
Az ételünkért, a megélhetésünkért, nagyon jó.
És az iskoláért.
És miért kell az iskoláért imádkozni?
Hát, hogy... többen
megtérjenek ott is. Ó, azért, hogy többen megtérjenek az iskolába, tehát nem csak tanuljanak, és az életre, ami kell, azt megszerezzék, hanem az Urat is megismerjék. No, imádkozol csak értük, vagy időnként mondasz is nekik valamit az Úrról?
Hát időnként.
Időnként. Az is jó, hogyha figyelünk a lehetőségekre. No, testvérek! Itt van akkor a gyerekek által készített kis összeállítás. Én azért azt szeretném kérni a testvérektől, hogy mindenki a maga kis ábráját készítse el képzeletben ide erre a tálcára. Nyilván nem kell a testvéreknek nekiállni gyurmázni, ezt a gyerekek szeretik, felnőttek nem annyira, de azért magunkban készítsük el ezeket, hogy mik azok a dolgok, mik azok a témák, kik azok az emberek, akik nagyon fontosan ott vannak az imádságainkban. És ne felejtsük el azt, ami a prédikációnak az üzenete volt, hogy hittel imádkozzunk, ahogyan ez a kánaáni asszony erős Jézusba vetett hittel imádkozott, és kitartóan. Nem ijedt meg, amikor elsőre nem hallgattatott meg az imádsága, hanem ő folyamatosan, hosszú időn keresztül. Lehet, hogy valakinek nagyon sokáig kell egy bizonyos témáért imádkozni, de az Úr mindenkinek az imádságát komolyan veszi. És ha úgy látja jónak, akkor úgy teljesíti, ahogy kéri, ha meg úgy látja jónak, akkor azt adja meg, amire nekünk szükségünk van. Nagyon szépen köszönöm, ezt akkor visszatesszük ide. Csücsülhette be a padba, és akkor testvérek meg fogadják szeretettel a hirdetéseket. Jövő heti alkalmaink a következőképpen alakulnak. Kedden délután 6 órakor női kör lesz a kis házban. A bibliai nők sorozatban, most már, ha minden igaz, akkor Mikál fog következni. Ugye egyszer már megígértem a testvéreknek, aztán rájöttünk, hogy kimaradtak páran, de most Mikálra készülünk.
Bárkit szeretettel hívunk erre az alkalomra, azt is, aki eddig is járt, meg azt is, aki eddig talán nem, de szívesen bekapcsolódik. Csütörtökön 6 órakor bibliaóra lesz a kisházban, az útmutató napi igéit fogjuk tanulmányozni, erre is mindenkit szeretettel várunk. Pénteken 5 órától ifjúsági óra lesz a kisházban, hordozzuk imádságban a fiatalokat, illetve jöjjünk az ifjúórára. Jövő vasárnap egy különleges vasárnap lesz, és ez kivetítve is a következő dián is majd szerepel. Egyrészt hónap első vasárnapja van, tehát imaóra lesz a kisházban 4:40-től, ez a szokásos. 10 órakor istentisztelet lesz a templomban, és gyerekóra a kisházban, és aztán amikor vége van az istentiszteletnek, akkor lesz a választó közgyűlés. Hiszen most van a tisztújítás egyházunkban, és ez mindig istentisztelet után egy közgyűlésen zajlik. A tisztségviselőket, presbitereket kell megválasztani. Az első napi rendi pont egyébként az lesz, hogy módosítani kell az SMS-t, presbiterek számára vonatkozóan, illetve a kántori szolgálatra vonatkozóan van változás, amit meg kell beszélni a testvérekkel, illetve utána magát a szavazást lebonyolítani. Ha valakinek kétsége van afelől, hogy jogosult-e a szavazásra, visszatettem oda a fali újságra a választói névjegyzéket, le lehet ellenőrizni benne, hogy ugye amit elfogadtunk év elején, és hirdettük is több héten keresztül, hogy kik azok a testvérek, akik szavazhatnak, és várjuk is a testvéreket, hogy vegyük komolyan, hiszen az is fontos, hogy imádságban hordozzuk azt, hogy a megfelelő helyekre a megfelelő emberek kerüljenek, illetve vegyünk is részt mi magunk is a szavazásban. Egyébként úgy beszéltük meg Petivel, hogy cserélünk jövő vasárnap, ő már nagyon régen nem tudott itt istentiszteleten szolgálni, hogy akkor jövő vasárnap eljön, és akkor ő fogja levezetni ezt a közgyűlést. Ehhez kapcsolódó a másik nagyon fontos dolog, írjuk be nagyon a szívünkbe, hogy 2 héttel később, március 17-én lesz a tisztségviselőknek a beiktatása. Ugye 2 kisvárdai és az összes többi nyírteleki testvér egy presbitériumot alkot, és mivel mi egy gyülekezet vagyunk, Nyírteleg Görögszállás Kisvárda, ezért a tisztségviselők beiktatása ugyanazon az alkalmon történjen. Mi Petivel ezen sokat gondolkodtunk, imádkoztunk, és egymástól függetlenül ugyanarra jutottunk, hogy akkor 17-én itt nem lesz istentisztelet. Akinek tudunk segíteni az utazásban, az szóljon, hogy minél többen át tudjunk menni a nyírteleki istentiszteletre, ott egyben történik a presbitériumnak a beiktatása. És utána pedig majd, nem a következő vasárnapon, hanem húsvét vasárnapon, az ünnepi istentisztelet keretében a kisvárdai presbiterekre kérünk itt helyben áldást. Tehát aki kisvárdaiként vesz részt a presbiteri szolgálatban, az plusz dolgot is fog kapni, a nyírtelekiek csak azt, amit a hivatalos alkalmon, de ezt láttuk jónak Petivel, hogy akkor itt mégis a otthoni közegben itt is legyen egy áldás kérdés, de az már nem beiktatás, hiszen azt nem kétszer csináljuk. Tehát így a március 17-ét nagyon tartsuk szem előtt. Egyébként jelölést a mai napon még lehet leadni, a helybeliek közül Lacinak, ha valakinek a szívén még van olyan, akit szeretne jelölni valamelyik tisztségre, akkor ma még megteheti. Akkor gyorsan pörgetem, mert elment az idő. Ami fontos, gyülekezeti hírlevelünkbe március 15-ig lehet a következőbe bizonyságtételeket küldeni. Sok minden lesz a jövő hónapban, ezért kellett a határidőt előrehozni. Tartsuk számon, ha valakinek van bizonyságtétele és ezt leírná, akkor március 15-ig küldje el nekem. Az alkalmak benne vannak a bulletinben, ezt megnézhetjük, illetve benne van az is, hogy hordozzuk imádságban a felújítást is, ami előttünk áll, illetve ha van lehetőségünk, akkor támogathatjuk is a külső rendbehozatal, illetve a járdaépítés az, ami majd előttünk van. A járdaépítést az biztos, hogy megcsináljuk a következő évben, meglátjuk, hogy a másikkal majd mit tudunk kezdeni. És akkor most énekeljük a megkezdett énekünknek a fennmaradt verseit, az olyan örömöt, mint a forrás, negyedik verstől. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Imádkozzunk! Mindenható Isten, mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk Téged, és köszönjük Neked azt a lehetőséget, hogy leborulhatunk előtted, és hódolhatunk Neked. Bocsásd meg nekünk, hogy sokszor nem imádó szívvel jövünk hozzád, hanem úgy érezzük, hogy tele vagyunk kérdésekkel, kétségekkel, kérésekkel, és ezekre akarunk választ és megoldást kapni. Köszönjük neked, Urunk, hogy te nem utasítasz el minket, amikor sok minden feszíti a mi szívünket és életünket, de szeretnéd a tekintetünket felemelni arra, hogy elsősorban téged lássunk, hogy benned örvendezzünk, és a veled való kapcsolatunk váljék szorossá. Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy mindazt, ami a szívünkön van, eléd hozhatjuk. Eléd hozhatjuk örömeinket és nehézségeinket, eléd hozhatjuk azokat a megtapasztalásokat, amiket átéltünk személyes életünkben vagy a gyülekezet közösségében, eléd hozhatjuk azokat a megpróbáltatásokat, amelyek a mindennapjainkban ott vannak és amelyeket küzdünk. Eléd hozhatunk embereket, helyzeteket, eléd hozhatjuk a mindennapi életet és a jövőt is. És köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te az egész életet egyben látod, nem csak a földi élettel, hanem a halál utáni élettel is foglalkozol. És leginkább azért vagyunk hálásak neked, hogy te elküldted a te egyszülött fiadat erre a világra, hogy benne életet és üdvösséget adj. Köszönjük neked, Urunk, azt a hívást, ami újra és újra hangzik, felénk is, és minden ember felé. És kérünk, Urunk, hogy te könyörülj rajtunk, te adj a szívünkbe élő hitet és benned való bizalmat, és te add, hogy valóban mindig, mindenkor téged tudjunk dicsőíteni. Így hozzuk most eléd mindazt, ami a szívünkön van, és amit a tőled tanult imádságban foglalunk össze. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. S végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és a Tüzed Uram Jézus ének a záró énekünk. Nem a Tüzed Uram, bocsánat, rád bízom ének a záró énekünk. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Emlékezz meg, Uram, irgalmadról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Áldott vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős vár a mi Istenünk!